Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
Na hát kérem, akkor megkezdjük a második órát szokásosan, kibeszéljük. Hát nem csak a hét eseményeit, hanem talán ennek a hétvégének az eddigi tanulságait. Itt van velem a stúdióban Bolgár György, Révés Sándor és Horváth Zoltán. Szervusztok! Hát most, hogy megtudtuk, hogy Orbán Viktor hogy ünnepelte meg magát, és emelte fel példasztára, hogy hozzájárnak a világpolitikusai tanulni, szabadságeszmét, béke szeretetet és egyebeket, és megtudtuk, hogy tulajdonképpen a minden ellensége hát egy ilyen csúnya állatra hasonlít, mint a poloska. Tehát ilyen nagyon magas beszédek után az ember úgy érzi, hogy hozzá kéne ez járulni valamivel. Én azt olvastam egy-két elemzésben egy hirtelen a mai délután, hogy például Ungvári Krisztián azt hiszem azt jegyezte meg, hogy ennél nincs lejjebb, vagy valami hasonlót mondott, tehát hogy ő élete egyik leg... Hát mondjuk azt, hogy nemzetellenes beszédét mondta el Orbán Viktor.
Ezt mondta az Ungvári Krisztián, aki nagyon jól tudja, hogy a 30-as, 40-es években miket mondtak.
Ja, ezt kutatja. Tudja, hogy van még ásó. Lehet mélyebbre menni.
Hát igen, ugye majd egy órával ezelőtt ugye Karsai László történésszel beszélgettem, aki azt idézte fel, hogy 1936. szeptember 6-án Németország lerohanása után Hitler egy nagyon hosszú beszédet mondott, amiben, ha jól emlékszem, 36-szor hangzott el a béke szó, és az, hogy ő hozza el Európa békéjét, tehát azért van ennek múltja, én nem akarok párhuzamot mondani, de azért ebben a beszédben számos fasisztoid elem van. Mit gondoltok erről, Zoli? Vagy már mindegy? Vagy a szavaknak már nincs értelme?
Fontosan erről beszélek, hogy mi úgy elvacakolunk itt szavakon, meg fogalmakon, meg ilyen-olyan napi történéseken, de ha kicsit messzebbről nézzük a dolgokat, szóval észre kell venni, hogy átléptünk egy új történelmi korszakba. Tetszik, nem tetszik.
Nem tetszik, de tényleg ez
egy olyan korszakba, ami nem csak változás, hogy a történelmi természetesen napról napra, hétről hétre, hónapra változik. Egy olyan változás, ami úgy forgatott föl mindent, szavakat, kifejezéseket, fogalmakat, érzéseket, koncepciókat, meggyőződéseket, hogy minthogyha esély nem lenne valaha korrekcióra, hanem egy olyan új korszakba lépünk, aminek vagy megtanulunk ennek az új korszaknak az új viszonyrendszerébe létezni, mozogni, vagy egyszerűen nem számítunk életképesnek. Én meséltem, hogy a napokban néztem egy nemrég készült amerikai tévéfilm sorozatot, nem vagyok egy sorozat néző, de valahogy belebuktam, és egy nyugalmazott amerikai elnökről szól, Robert De Niro játsza, aki egy krízis helyzetben reaktiválnak, hogy mentse a helyzetet, és valami olyan különlegességgel néztem én ezt a filmet, mint hogyha 50 évvel ezelőtt készült volna, mert az a film, amit tavaly készítettek, az amerikai politikai státuszkorról, intézményi státuszkorról, mint hogyha idők távolában lett volna. Három hónap alatt, fél év alatt, egy év alatt oly mértékben megváltozott Amerika, a világ, a mi gondolkodásunk, a politikusok gondolkodás, a viszonyrendszer, az országok viszony, a hatalmak viszonyrendszere, hogy tényleg szédütő, ha belegondolunk ebbe a változásba.
Hát igen, hogyha megfontoljuk azt, hogy összeállhat a szabad világgal szemben egy olyan koalíció, amelyben benne van Kína, Oroszország, az Egyesült Államok, egy-két kósza egyéb ország, hozzájuk csatlakozhat valamilyen szinten India, Brazília, képzeljük el ezt a szabad világ ellen koalíciót, hogy ezzel szemben mekkora erőt tud fölmutatni Európa. Tehát a szabad világ maradéka, a polgári demokrácia maradéka, akkor ez egészen elrémítő. Az ember ember csak abban reménykedhet, hogy ebből azért mégiscsak kiesik egy-két elem, valahogy mégiscsak megváltozik ez a konstelláció, azért, mert érdekellentétek megoszthatják ezt a szabadvilág ellenes tábort, azért, mert az Egyesült Államok esetében ez csak egy kisiklás, aminek félig meddig vége lehet már a félidős választásokkor az Egyesült Államokban. De ha megfontoljuk, hogy hogyan úszta meg Európa azt a korszakot, amikor Moszkvától Lisszabonig, Németországon, Olaszországon, Spanyolországon keresztül a diktatúrák sora állt föl, akkor azért úszta meg, mert ebből kimaradt két nagy angolszász hatalom. Egyrészt ezért úszta meg, másrészt azért, mert a két hatalmas erőt képviselő totalitárius diktatúra, Moszkva és Berlin szembe került egymással. Hogy most lesz-e valami, amitől ezt megússzuk, hát ezt nem tudom.
Én csak azt gondolom, erről bocsánat Gyuri, és adom a szót, hogy most már van egy Európai Unió, egy szövetség, és egy erős Európa, amely kapott egy ugyan egy nagyon nagy pofont az amerikaiaktól most, hogy Trump itt ezt a különutas politikával leszakítja magát erről a 80 éves státuszkóból, de felébredt, és szerintem erős, Gyuri.
Én évekig dolgoztam külpolitikai újságíróként is, úgyhogy nem áll tőlem távol, hogy a világot nézzük összefüggéseiben, és azt, hogy ennek milyen hatása lehet ránk, a mi lehetőségeinkre, meg is teszem ezt rendszeresen manapság is, de most és itt, élőben, szombat délután, amikor velünk párhuzamosan éppen megy a Tiszás nagygyűlés az Andrássy úton, olvasom, hogy legalább az oktogonig állnak, de még tovább is, és felszólították a tömeget, hogy egyre jobban tömörüljenek, minél közelebb a színpadhoz, hogy még azok is, akik a Kodály körönt felé is kénytelenek ott a várakozó állásponton távolról nézni, és nem tudom, hogy hallanak-e bármit, látni ott már biztos nem látnak. Szóval akkor azt mondom, hogy ezúttal ne Trump miatt essünk kétségbe, minden nap 88-szor sajnos kétségbe eshetünk, ne a holland szabadságpártól, a Wilders, Orbán barátjától, Wilderstől, vagy ne Giorgia Melonitól, aki kicsit jobban teljesített újfasiszta létére, szerencsére, mint vártuk, nem újfasisztaként, hanem centrumba behúzódóként, szóval ne velük foglalkozzunk.
Legalábbis külpolitikában.
Igen, de legalább Európa pártinak látszik, és ukrán pártinak, ez fontos ebben a nagy összképben. De most, és itt tényleg számunkra az az elsőrendű fontosságú, hogy itt mit lehet csinálni azzal az emberrel, aki kinézte magának ezt az illiberális rendet, aki már 10-11 évvel ezelőtt azt mondta, hogy ebbe kell beállni, ezt kell csinálni, aki az elsőként támogatta Trumpot külföldön, még az első megválasztása előtt, és aki láthatóan beleszeretett abba, hogy itt egyed uralmat akar csinálni, mert ő jobban tudja, mert neki ez hasznos, mert neki és a barátainak egy olyan ország kell, amelyet kényük kedve szerint használhatnak különböző célokra, és látjuk, hogy milyen célokra. Éppen ezért most arra kell koncentrálnunk, hogy ilyen helyzetben ugyan, ilyen magyar és nemzetközi helyzetben ugyan, de mit tud csinálni a társadalomnak az a része, amely ezzel elégedetlen, amelynek elege volt, és amelynek egy része ott van az Andrássy úton, és azt mondja, hogy árad a Tisza.
De nem az Andrássy úton van igazából, most látványosan ott van, ugye ma már március 15-en, de több mint 1400 Tisza sziget van Magyarországon, és ez rettenetesen gyorsan szerveződött, és én Kéri Lászlóval beszélgettem, egy nagyon érdekes dolgot mondott el nekem, hogy kik szervezik ilyen nagy lendülettel a vidéki településeken ezeket a Tisza-szigeteket. Elsősorban azok a vállalkozók, akik nagyon sokáig lojálisak voltak ebben a kormányra, de amikor a katát megszüntették kihúzták a lábuk alól a talajt, több mint 300 ezer vállalkozó majdnem, hogy azonnal csődbe jutott, és ők annyira fölbészültek, hogy azt mondják, na most tényleg elég, és azok, akik csak várakoztak, most az ő szavukra elindultak. Ez szerintem, ahogy Bolgár György mondja, a legfontosabb kérdés ma. Én Orbánhoz csak annyit tennék hozzá, azért, hogy a nemzetközi ponton elég egyedül maradt. Még Fico is elhagyta most a legutóbbi Ukrajnával kapcsolatos szavazáson, sőt, még Wilders is. Szóval, hogy ő itthon akar most már csak bizonyítani nekünk, és rajtunk múlik, hogy ezzel az emberrel mit fogunk tudni kezdeni.
Wilderssel nem lesznek jóba, hogyha a Pride-ot betiltják.
Persze, hogy nem lesznek jóba.
Hollandiában a homofóbia és a xenofóbia az nem kapcsolódik össze. Egy olyan xenofób pasas, mint a Geert Wilders, aki legélesebben
Jó, hát Orbán ezekkel összeakasztva.
És Amerikában sem fogják betiltani a Pride-okat, ez nyilvánvaló. De ettől függetlenül én nem hiszem, hogy annyira magára maradt. Most ez egy nagy pofon volt az Európai Uniós csúcson, hogy Ficót az utolsó pillanatban leválasztották róla. Ez rosszul is esett neki, ez biztos. De ettől még vannak szövetségesei, vannak barátai, hogy ezek mennyire szoros barátok.
Egyre kevésbé számolnak vele.
Trump biztos, hogy használni fogja őt, csak nem biztos, hogy mindig úgy, ahogy Orbán reméli.
Szóval, hát a jövő tekintetében az a kérdés, hogy a szélső jobban szemben felállt osztrák kormány, német kormány mennyire lesz sikeres? Hogy mennyire tudják hatalmon lévén visszaszorítani a szélső jobboldali, meg a szélső baloldali pártokat, mert azért a Wagenknecht, meg a többiek, meg a Mélenchon, szóval hát azok se sokkal jobbak.
Borzasztó dolgok vannak a szélső balon is, persze.
Az egy külön, hogy mondjam, perverziója a történelemnek, ha belegondolunk, hogy miközben ugye dagája van ennek az illiberális, új hullámos, jobboldali politizálásnak, úgy tűnik, mint éppen ugye a mai tüntetésből, meg egyáltalán a Tisza-szigetek magas számából, és egyáltalán ha komolyan vehetők a különböző közvéleménykutatási adatok, akkor az ebből levonható tanulságnak, hogy Magyarországon mint hogyha éppen túl lennénk ennek a dagálynak, ennek a jobboldali dagálynak a hullámán, a hullám taraján, és mint hogyha éppen az ellenkező irányba mozdulna el a dolog. Na most, ugye ha eljátszunk a gondolattal, mert miért ne játszanánk el nagyon szívesen azzal a gondolattal, hogy legkésőbb egy jövő évi választás során egy politikai fordulat állhat be, akkor az egy nagy kérdés lesz, hogy ez a politikai fordulat és ennek a kedvezményezetjei vagy győztesei, azok hogyan viszonyulnak majd a világnak ahhoz a részéhez, ami most éppen dagályban levőnek látszik, és amihez Orbán Viktor csatlakozni akar, és hogyan tud kapcsolódni a szerintem is megalázott Európához, mert ugye ha belegondolunk, hogy Európát gyakorlatilag elhajtottak, tehát mindenfajta olyan tárgyalási lehetőség mellől, ahol az akut háborús veszélyről tárgyalnak, és Európa kétségbe esetten próbál pozíciót szerezni, de szemmel láthatólag mindeddig még nem tudott. Ugyanakkor Európa teljes vezetése is átalakulni látszik, és hogyan fog Európa reagálni például arra, hogy összeáll egy Merz, Leiden, Weber, német vezető trió, és ezt hogy fogja lenyelni, tudomásul venni, pártolni Európa. Itt olyan változások és olyan konfliktusok és olyan szövetségesek és ellenszövetségek közepette élünk, hogy hát csak kapkodhatjuk a fejünket.
Hát tegyük hozzá, hogy Európa nagyon sok mindent mulasztott, mert hogyha nem késlekedtek volna ennyit, hogyha sokkal határozottabbak lettek volna, ha lett volna jövőképük.
Akár Orbánnal szemben is.
igen, akkor tolták volna a fegyvereket és mindent, amit kell Ukrajnába, amikor volt esély egy ellentámadásra. Hát minden abból indult ki, hogy ehhez az ellentámadáshoz nem biztosítottak elég pénzt, paripát, fegyvert.
Minden esetre akármi lesz Európában, akárhogy áll össze ez az új Európa, és tételezzük fel akár a legrosszabbat, hogy nem sikerül, hogy valamiért szétesik, hogy nem lesz elég erő, nem lesz elég pénz, nem lesz elég akarat, hogy Trump valahogy kiegyezik Putyinnal és Ukrajnát, ha nem is teljes egészében, de félig odadobja az oroszoknak. Szóval tételezzük fel a legrosszabb forgatókönyvet, remélem nem következik be. De még ha ez lenne is, akkor is az a furcsa helyzet van, hogy a függetlenséget követelő Orbán itt igenis megbukhat Magyarországon. Nem fogja kimenteni őt senki. Putyin se, Trump se, és esetleg az Európai Uniós új vagy régi barátai sem. Itt meg lehet buktatni. Ő nyilván mindent meg fog tenni, minden törvényest és még inkább törvénytelent, hogy ez ne következzék be, de meg lehet buktatni. Tehát ezért nem szabad azt a képzetet kelteni, hogy a dolgok rosszul mennek a világban. Igen, nagyon rossz irányba mennek, és bizonyos értelemben Orbán kezére játszanak. De ez nem teszi lehetetlenné azt, hogy a magyar társadalom egyre fel háborodottabb része, ne söpörje őket el.
Hát ez igaz, de semmit nem tudunk arról, hogy azok, akik meg tudják dönteni Orbán Viktort, mit akarnak csinálni a világpolitikában. A Tisza pártnak megjelent ez a klipje nemrég, ahol van minden, sok-sok zászló, meg fehér ló, meg minden, de külpolitikai kérdésről, miközben itt vagyunk egy világtörténelmi határvonalon, egy büdös szó nem esett.
De ez egy klip, ez egy dal, hát mit vársz tőle? Az érzelmekre akar hatni. Hát azzal nem tudsz az érzelmekre hatni, hogy gyerünk ukrán zászlót minden magyar kézbe, mert az most itt Magyarországon nem cseng úgy, hogy az emberek azt mondják, hát tényleg, hát ez a mi feladatunk, mert így tudjuk megvédeni a magyar szabadságot. Közvetve bizonyos értelemben persze igaz, és külpolitikai értelemben igazad van, hogy ez a határozottabb állásfoglalás éppen, hogy a szuverén magyar demokratikus álláspontot támasztaná alá. De mégsem lehet így eladni a magyar választóknak. Először tehát azt kell mondani, hogy tegyünk itt rendet, tegyük működővé az államot, tegyük működővé a demokráciát, amit kibeleztek, és aztán reméljük, hogy egyébként tisztességes külpolitikai álláspontot is foglalnak.
Szeretném közbevetni, nagyon-nagyon egyértelműen, mérhetően tudjuk, hogy a magyar nagyközönséget negyedik, ötödik helyen érdekli legfeljebb a nemzeti politika, még akkor is, ha itt háborús helyzet van. Abszolút nem érdekli. És a Gyurival értek egyet, ma Magyarországon olyan súlyos politikai válság van Orbán Viktor politikája miatt, hogy először itt kell, és az emberek itt aktivizálódnak. Nem véletlen a mai vezető mondata Magyar Péternek. Orbán Viktor mára Európa egyik leggazdagabb embere lett. Minket ez érdekel a nemzetközi politikában, hogy az Istenbe leítezik az, hogy egy ország, egy európai államminiszterelnöke és családja és baráti köre olyan fokon vált milliárdossá néhány év alatt, ahogy a szemünk előtt megcsinálta, és mi meg itt állunk. Ez a legfontosabb kérdés ebben a pillanatban, hogy egy ilyen ember hogyan szónokolhat, hogy veheti a szájára egyáltalán azokat a szavakat, amivel ő kioktat másokat.
Ez egy... Innen is látni, hogy milyen értelemben korszakhatáron vagy korszakváltásban vagyunk, hogy korán sem a hagyományos politikai értelemben vett, akármilyen egyszerű pártérvelés, politikai érvelés zajlik, hiszen nem arról van szó, hogy mi most tanulmányozhatjuk, ha éppen van ehhez kedvünk, időnk és energiánk, egy váltó pártnak a programját és a koncepcióját, hanem mint a fuldokló a vízben, mikor bedobják a gumit, akkor most tessék eldönteni, hogy megnézem, hogy kidobta be, milyen színű a gumi, vagy belekapaszkodom.
Nagyon pontos, hogy nagyon jó hasonlat.
Szóval attól, hogy tudja Magyar Péter, meg mi is tudjuk, hogy mivel lehet szavazatokat szerezni, azt el kell mondani, arra koncentrálni kell, de emellett világos szavakat kellene mondani arról, hogy a külpolitikában mit fog csinálni.
Nem érdekli az embereket.
De nem minket érdekel, és mi is emberek vagyunk.
De nem lehet a tömegekre hatni ebben a pillanatban, mert sorrendiség van. Sándor, sorrendiség
lehet, hogy ettől még állás lehet foglalni.
Hadd tegyek föl egy kérdést, hogyha egy adott pillanatban eljön egy választási pillanat, és te választhatsz. Nagyon konkrétan mondom, a jelenlegi rezsim és egy váltó rezsim között, akkor mindezek a kérdések relevánsak lesznek-e számodra, vagy egyszerűen a túlélésre akarsz szavazni?
A kérdések relevánsak lesznek számomra, és a túlélésre fogok szavazni, amennyiben csak egyféleképpen lehet szavazni. Én még reménykedem abban, hogy azért létezik és fönnmarad valamilyen harmadik erő, mert sokkal stabilabb lenne egy Orbánt váltó kormány, hogyha abban a mérleg nyelve szerepében a Tisza párton kívül még mások is benne lennének. Az én ízlésem szerint a Momentum lenne benne, de hát az nem lesz.
Egy ízlésem vagyunk, félreértés ne essék. Egy vágyott világ és egy adott világ között mégiscsak szemmel látható a realitás különbsége, és miközben teljesen egyetértek, ahogy virágozzék 100 politikai koncepció, gazdasági koncepció, magánéleti koncepció, bármi az égete világon, és hagyjanak bennünket békén élni, és az államnak egyetlen egy dolga van, hogy megfelelő körülményeket biztosítson a tekintetben, hogy élhessünk, kereskedhessünk, szerethessünk, tanulhassunk, utazhassunk, bármi. Ezek mind reális igények, ezt várjuk az államtól. Ugyanakkor pillanatnyilag egy hallatlan elszegényített választási lehetőségben vagyunk
készítve. Azt mondta percekkel ezelőtt Magyar Péter, itt látom, hogy jó duma. A haza nem lehet várólistán. És ez arra utal, hogy igen, ez a működés, amit ez a kormányzás címen, az ország működtetése címén művel, az összeomlott. Az biztos, hogy a magyar társadalom döntő többsége számára elfogadhatatlan, hogy mégis a társadalom majdnem fele miért tart ki még mindig emellett a rezsim mellett, az egy másik vita kérdés, de Magyar Péter szerintem politikailag jól érzi, hogy éppen azok miatt, az okok miatt, amelyek miatt még kitartanak sokan Orbán mellett, nem szabad olyan kérdéseket feszegetni, amelyeket te, Sanyi, felhoztál, mert az
elviszi a fókuszt, amire most végre egyszer rátaláltunk, a sok-sok tehetetlen ellenzéki párt 10 éves regnálása után végre egyszer tudunk egy dologra koncentrálni, nem szóródik szét, és igen, én is azt mondom, igaza van a Tisza párt szervezőinek, e pillanatban ők tudják, hogy mit akarnak, és nem kell szövetségen nyavajogni, külpolitikai elemzésekbe bocsátkozni akkor, amikor egyértelmű, hogy egy milyen rezsimmel és diktatúrával állunk szemben.
Nem hiszem, hogy ti képviselitek a realizmust, mert egyrészt az nem egy irreális lehetőség, hogy egy harmadik erő, pláne hogyha összefognak, meghaladja az 5%-ot, pláne, hogy ezekhez tartozik egy csomó inkumbens ember, akiknek erejük van helyben, és nyerhetnek választásokat egyéniben, ami ugye nagyon sokat számít, úgyhogy igenis lehetséges egy ilyen koalíciós leváltás.
A munkatársam Kemény Dánielként van az Andrássy úton, már a hírekben beszámolt élőben a Tisza párt gyűlésére, most megint összegyűlt néhány érdekes mondat, gondolom. Szervusz, Dani! Hallgatunk! Mi a fókusz ebben a pillanatban a gyűlésen?
Ebben a pillanatban Magyar Péter a határon túli magyarokról beszél, azt mondja, hogy ha ezt a Tisza párt kormányra kerül, akkor a határon túli magyarok számíthatnak a Tisza pártra, de először a Tisza pártnak illetve hát az itteni magyaroknak van szüksége a határon túliakra. Itt ugye nyilvánvalóan utalt a levél szavazata kérdésére is, ami persze forró téma volt mindig a választások környékén az elmúlt években, és ezt megelőzően persze arról beszélt, hogy elkerülhetetlen az, hogy a nemzetet újraegyesítsük, illetve ahogy hallom, ti már idéztétek azt a mondatot is, ami néhány perccel ezelőtt elhangzott, miszerint a haza nem lehet váróristen.
Köszönjük szépen, ha még a következő fél órában érdekes dolog hangzik el, akkor továbbra is várjuk a jelentkezésedet, Kemény Dánielt hallottuk. No, hát tessék,
ez egy nagyon fontos dolog.
Ez egy nyitás most.
Ez egy nagyon fontos mondat, ez a haza nem lehet a várólistán. Pontosan kijelöli azt és megmutatja azt, hogy mi az, amire ráérzett Magyar Péter. Ráérzett arra, hogy igenis, át lehet ugrani a szakadékon két ugrással, mert mondhatná ő azt, hogy ő mit csinál a várólistákkal, nem lenne mozgósító. A mozgósító mondat az, ami mindenkinek a napi tapasztalata, hogy várólistán van, és az üzenet az, hogy nem lehetsz várólistán. A magyari kommunikációnak a ügyessége és rátermettsége, illetőleg azt kell mondani, az aktuális magyar helyzetre való szabadságát mutatja az, hogy ilyen mondatokkal találja el azokat az érzéseket, amik nem tartalmaz politikai üzenetet, nem tartalmaz politikai ígéretet, de mégis mozgósít. Mm-hmm. Igazi jó politikusi mondat, én nekem nagyon sokféle fenntartásom van a mozgalommal, a Magyar Péternek a jog és államfilozófiai fölkészültséggel, és sok mindennel egyébben kapcsolva, amit hallok, de az, hogy mondjam, politikusi és politikai vénája van, azt az ilyen mondatok számomra bizonyítják.
Nagyon picit azért lépjünk tovább szerintem, mert nem gondolnám, hogy egy órán keresztül le kell most ragadnunk Magyar Péter politikai jellemzésénél.
De annyiban térjük vissza március 15-éhez, amivel kezdted, hogy milyen beszéd volt ez Orbántól. Hát igen. És azért az nem úszhatja meg említés nélkül. Kérdezted, hogy ez egy fasisztoid beszéde. Nem szeretek belemenni ezekbe a minősítésekbe. Fasisztoid.
Csak azért pontosítom, mert én rosszul idéztem Ungvári Krisztiánt, most már látom a cikkben. Hajmeresztő nemzetárulás Orbán 12 pontja, ő ezt mondta
markánsan. Abszolút stimmel, igen. De hogy fasisztoid vagy új fasiszta, vagy régi fasiszta, hát ez benne van a Marcasu Róma, Mussolini, Marcasu Brüsszel gyakorlatilag, de ezt már többször is megígérte, vagy megfenyegette Brüsszelt, de most mégis tovább ment. És ez egészen fenyegető, éppen olyan szellemben, ahogy Mussolini is bevonult Rómába, mert most nem egyszerűen Brüsszel kiszolgálóit, az itteni ellenzéknek azokat az embereit, esetleg különböző civil szervezeteket, amelyek soros megbízásából dolgoznak, az állam szétverésén, stb. Támadta meg, hanem hozzájuk rakott még két nagyon fontos elemet. Az egyik az igazságszolgáltatás, megfenyegette a bírókat, és a másik a sajtó egészen nyíltan fenyegette meg az újságírókat. Hát ha ez nem a demokrácia totális felrúgása, nevezhetjük aztán akármilyen diktatúrának. Szerintem sajnos a 100 évvel ezelőtti jön az ember agyába, igen, mindenképpen, és hát a világképe is egyre inkább és egyre döbbenetesebben hasonlít hozzá, de azt kell mondanom, hogy ezzel egy olyan szintet lépett Orbán, hogy csak az ilyenfajta, és azért mondom, hogy itthon kell maradnunk, népi ellenállás állíthatja meg. És a népi ellenállást akár az utcán, akár más módon, akár majd a szavazóurnáknál csak egy ilyen új erő tud megszervezni, mint a magyaré. Lehet, hogy vannak nála szimpatikusabb politikusok, politikai elképzelések, akár pártok is, de jó volna, ha túllépnék az 5%-ot, nincs hozzá erejük. Ereje egyedül ennek az erőnek van.
Hát ezt én nem hiszem, mert azért az 5%-tól nincsenek olyan messze. Na mindegy, ezt nem mondom
csak
el még egyszer.
Nem lehet
de nem 100 évvel ezelőtti diktatúra, a 40 évvel ezelőtti diktatúra. Hát az ellenzék eleve formálisan nemzetellenesnek, országellenesnek minősült a nyugatiakhoz húzó országárulónak minősült az egész Rákosi
és Kádár korszakban. És ebben igazad, hogy erre még jobban emlékeznek a magyarok, mint pláne a 100 évvel ezelőtti olasz helyzet.
Úgyhogy nyugodtan hozhatjuk a Kádár diktatúrát.
Én ezzel annyiban értek egyet, hogy az elképzeléseink, a vágyaink, a realitás érzékünk valóban azt mondathatja velünk, hogy ma egyetlen erő áll szemben a fennálló hatalommal, amelyik nyilvánvaló minden lépést meg fog tenni, jogszerűt és kevéssé jogszerűt, esetleg jogszerűtlen, hogy a hatalmát megtartsa. A folytatást tekintve viszont rettenetesen fontos lesz a világnak, a külvilágnak, Európának és a világ egészének az az edukatív képessége, ami ezt az esetleg majd győztes rezsimet, ezt a Magyar Péter rezsimet edukálja azokra a szabályrendszerekre, protokollokra, illemeli dolgokra, amelyek valóban európaivá és demokratikussá teszik. Mert ebbe a fajta erőbe, ebbe a fajta egységbe pontosan és igenis benne van az a veszély, hogy egy második Fideszé váljon.
A veszélye megvan, az lehetséges.
De hát először az első veszély, ami már nem veszély, hanem itt van. Ez már az abszolút valóság, ez nem veszély, ez itt van a nyakunkon. Ezt kell eltávolítani.
Annál inkább nehéz dolgunk van, ezt most mondom mindannyiótoknak, Révés Andrának, Horváth Zoltánnak és Bolgár Györgynek, hogy vegyük már sorra, hogy Orbán beszállt a belpolitikai életbe, visszatért a nemzetközi porondról, ahol szerintem most már egyre kevésbé van súlya, és most már megindította a Fidesz kampányát, igazi választási kampányát, ígérget mindent. Ma már ott tartunk, hogy a 30 év alatti anyák akár egy gyereket szülnek, már adómentes, mindenki adómentes, már mindenféle hitelt kaptok, már mindenféle kedvezménye, csak rám szavazzatok. Mit szóltok ez az ígéret cunamihoz? Én úgy láttam azóta, hogy ez beindult, picit erősödött a Fidesz. Hát itt vannak a közvélemény kutatási adatok, a Tisza párt mindig vezet mindenütt, de most egy kicsit kevésbé.
Hát én már megírtam, hogy erre hogy kellett volna reagálni, hogyha van ez a pénz, és ezt úgyis eltöltik, mert
lehet,
hogyha
hogy nincs
Fidesz
ez a pénz.
Akkor is elköltik.
Hát, igen,
majd valahogy visszaszerzik,
majd elinflálják,
mindegy. De hogyha a Fidesz hatalmon marad, akkor ez úgy is elvész. Erre úgy kellett volna reagálni, és annak lett volna tömeghatása azokra, akik megnyerhető választók, hogy az ellenzéki pártok, például a Tisza, azt mondja, hogy akkor ezt a pénzt másképp osztjuk el, nem úgy, hogy a Fidesz mindent eloszt, hogy minél több pénzed van, annál többet adunk neked, akár adó visszatérítés formájában, akár 13. nyugdíj formájában, bármilyen formában, hanem számításokat csinálni, hogy ezt a pénzt hogy lehet úgy elosztani, hogy a gazdagok megkapjanak, vagy sokkal kevesebbet kapjanak, és a szegények meg sokkal többet. Ezt be lehet mutatni, hogyha ezt mit csináljuk, akkor a 13. havi nyugdíj sokkal magasabb lesz a kis nyugdíjasoknak, és sokkal alacsonyabb a nagy nyugdíjasoknak, és az adó visszatérítést nem úgy csináljuk, hogy minél több adót fizet, annál többet úszol meg, akármilyen formában, hanem ezt arra használjuk, hogy az egyenlőtlenségeket csökkentsük az országban. Mert hogy...
Gondold el, hogy az, akit ez érint, annak ez a magyarázat sajnos nem ér fel a, hát hogy mondjam, a tudatáig nem tudja megemészteni, nem tudja értelmezni.
Nem 100 000, azt, hanem 200 ezer, hát hogy ne érteni?
Ez igaz,
az, amit mindenki
de
megért.
De ezt az Orbán tudja, hogy te kapsz ennyit, és azt megértik, még mi akkor sem nem kapja.
De hogyha azt mondja az ellenzék, hogy tőlünk, nem, ezt nagyon egyszerűen lehet kommunikálni, és kellene is.
Ugyanoda kanyarodunk vissza, amiről imént beszéltünk, ugye, hogy azt mondjuk, hogy előbb a rendszer tessék leváltani, és utána majd meglátjuk, hogy ugyanazt a rendszert hozza létre az új erő, vagy sem. A Orbán ígéret egy fantasztikus politikai csapda. Mert egyrészt ígéret, azt mondja, ha én leszek, akkor ezeket a dolgokat fogom neked biztosítani. Az, hogy ezt többször megcsinálta már, hogy adott, aztán visszainflálta, az természetesen nem. A politikai feledékenység, az mindig elbossa.
Igen, pedig így volt.
De ha jön az új rezsim, akkor ott marad a nyakán az az ígéret cunami, és igaz ígéret tömeg, ami nem fog, vagy nem úgy fog megvalósulni, ahogy elhangzott, magyarán megmondva, hogy olyan politikai ellennyomás lesz, és ellenérv lesz, amire ugye egyes politikus vasszak mondta, hogy egy évvel sírva fogja a nép visszakövetelni.
Hát ez a csapda.
Ez a csapda. Tehát ezért mondom azt,
hogy másképp fogjuk
amit,
csinálni.
Amit mondtam, hogy most a politikai tehetség legalábbis kettős, vagy a lehetséges politikai lehetőség kettős Magyar Péter esetében, a hatalom megragadása, megszerzése, ez halad valamilyen úton, és sikerül, ahogy nem sikerül. A második lépés az, hogy mit csinál ezzel a politikai örökséggel, hogyan dolgozza föl, hogyan adja el, hogyan kommunikálja, részben hogyan tartja sakban a korábbi rezsimet, részben a korábbi rezsim ígéreteivel hogyan gazdálkodik, például úgy, hogy másképpen oszt el, és van képessége és tudása elosztani, és a harmadik persze, hogy hogyan helyezi el magát, hogyan fogadtatja el magát a világba, ahogy az Orbánt életben tartotta nyugat másfél évtizeden keresztül az ostoba politizálásával, mennyi bizalmat és időt és türelmi időt fog megadni adott esetben egy Magyar Péter rezsimnek, hogy talpon maradjon.
Ezért kellene egy belső ellenőrző erő. Kisebbségi erő a kormányban, amelyik korlátoz.
De mi nem váltottuk le ezt a mostani, Sanyi.
Arról beszélünk egyébként szerintem a leváltás esélye is nagyobb lenne, hogyha egy harmadik erő bejutna, és nem veszne el az a sok győztes ellenzéki egyéni képviselő, akiket igen. helyben szeretnek.
Lehet, nem tudjuk, utólag majd ki fog derülni, hogy ki hogyan számított jól-e vagy rosszul, de mondok egy nevet. Mégiscsak a Gyurcsány kormány honvédelmi minisztere volt, mégiscsak az MSZP-nek az elnök helyettese volt, Juhász Ferenc, aki egy nyilatkozatában a napokban azt mondta, hogy befogott orral ugyan, de a Tiszára és Magyar Péterre fog szavazni. És ezt szerintem az ellenzéki választók zöme már eldöntötte. Lehet, hogy nem is fogja be közben az orrát, lehet, hogy vannak néhányan, akik igen. De ez szerintem az élet fogja eldönteni, és nem feltétlenül az, hogy ki mit okoskodik ki, hogy ki hogy maradjon életben, milyen szövetségeket kössön. A választók nagyon jól meg fogják érezni, hogy neki van esélye, rászavazunk, aztán legyen, ami lesz.
A személyes politikai képesség az egy eddig azt kell mondjam az értelmiség számára, szemében egy nagyon leértékelt fogalom volt. Ha belegondolunk arra, hogy Donald Trump elnökségével kapcsolatban milyen tapasztalat lehetett Amerika
népének. Bárcsak legalább Ronald lenne, mint régen, de igen, ő még nem igen, is Ronald, hanem igen, Donald
bocsánat. Donald. Milyen tapasztalat lettek Amerikának és a világnak, hogy a választási kampány idején, most függetlenül a Biden beállítása kapcsán, kapcsolatos felfordulással kapcsolatban mik derültek ki, hogy milyen film készült róla, milyen könyv készült, hogy a saját unokatestvére, pszichológus, ha tetszik, úgy elemezte az ő karakterét. Tehát azt kell mondjam, hogy a világ teljesen, hogy mondjam, nem vakon, hanem fölkészülten és tájékozottan várhatta, vagy dönthetett afelől, hogy mivé választja, akkor azt kell mondjam, hogy rettenetesen sokat számít a kommunikációs képesség, és ezt lefordítom magyarra, akkor remélem jól mondom a nevét, mert úgy látszik a nevekkel, már korom miatt nem vagyok túl erős, akkor Hadházi Ákosra kell gondolnom, aki azt kell mondjam, hogy egy kiváló politikus, vagy politikai személyiség, inkább úgy mondanám, mert nem jó politikus, mindjárt ezt fogom mondani, aki végtelen szorgalommal, leleménnyel, kutatással, szenvedéllyel olyan mennyiségű ellentmondást és olyan mennyiségű bűnesetet tárt föl, ami a világ normálisabb helyén polgárok tucatjainak, vagy kormányok tucatjainak a megdöntéséhez, vagy megbukásának. És hol tart ez a szerintem is kiváló és tisztességes ember szembe Magyar Péter, akinek ilyen teljesítménye nincs, viszont vannak másfajta teljesítményei.
A Sanyinak a sürgetésére, vagy javaslatára vonatkozóan, hogy hát meg kéne mondani, hogy mit csinálunk másképp, hogy nem ezeknek adunk, hanem azoknak, legyen konkrétabb. Itt látom közben, hogy Magyar Péter előterjesztett 12 kérdést, amiben kikéri a Tisza párt az emberek véleményét, és itt van például az első, egyetértően azzal, hogy évi maximum 200 ezer forint értékben nyugdíjas szép kártyát vezessünk be, amit élelmiszerre, egészségre lehet költeni. Kettő, egyetértően azzal, hogy a gyógyszerek áfakulcsa 9%-ra csökkenjen, és így tovább. Ezeket azért idézem, mert ezek konkrét, megfogható, érthető javaslatok, és a pénz másfajta elköltésére vonatkoznak. Ugyanakkor, és visszatérek itt a te alap problémádra, hogy hát az Orbán olyanokat ígért, amik nem igazságosak, és hát miután nem válaszolt rá megfelelően Magyar Péter, érthető, hogy némileg csökkent
rá
a különbség a két párt között. Az a baj ezekkel az Orbáni ígéretekkel, hogyha bármire azt mondja Magyar, hogy én ezeknek nem, hanem inkább azoknak, akkor egy réteg úgy érzi, hogy Na, már visszavesz. Már, akkor én meggondolom kétszer is, és még annak ellenére is, hogy igaza van társadalmilag, talán ő is tudja, nem akar olyat ígérni, amitől mások úgy érzik, egyes szavazók, hogy hát akkor én inkább maradok a Fidesznél.
Gyuri, először is, akik rosszul járnak, sokkal kevesebben vannak. Másrészt, akik rosszul járnak, mert sokat keresnek, azok sokkal nagyobb arányban szavaznak az ellenzékre, mint Orbánra. Minél tehetősebb valaki, minél iskolázottabb valaki, minél városiasabb valaki, minél fiatalabb valaki, annál inkább szavaz az ellenzékre.
Itt vagyunk például
mi? Jó, mi éppen fiatalok nem vagyunk, de városiak vagyunk, városiak vagyunk, és de
ezt a felmérések nem igazolják.
Dehogy ne, hát pontosan
nem igazolják, sajnos a Fidesz mögött egy nagyon magasan kvalifikált, nagyon gazdag réteg van, amelyiknek az érdekben nagyon sokan vannak.
De az diplomások körében is magasan vezet az ellenzék. A nagyvárosokban is, Budapesten, és a nagyobb városokban is, és a gazdagabbak körében is.
Na, hát akkor azt láttam valahol ezt a statisztikai
a publikus, a medián felmérése az egyértelmű. Hát megnézed a HVG-ben, ez nagyon markáns trend.
De hogyha a Fidesznek van 35-40% Budapesten, és közöttük vannak igenis kvalifikált, felsőfokú végzettséggel rendelkezők, akiket, mert tudják, hogy mi a baj az Orbán rezsimmel, de mégis valami odahúzza őket, akiket ha el lehetne csábítani, akkor ezt a lehetőséget nem akarja azonnal lehetetlenné tenni Magyar Péter, mondván, hogy hát ha én ezeknek azt mondom, hogy én ezt az orbáni javaslatot inkább elhagyom helyette, másfajta módon teríteném ezt a pénzt, akkor lehet, hogy az Orbánnál még megmaradt felsőfokú végzettségűek, jól képzettek, városban, nagyvárosban élőknek az a része, amely még Orbánnal van, azt fogja mondani, jó, hát egy ideig kacérkodtam a gondolattal, de most mégis inkább maradok. Onnét is embereket kell elhoznia.
Nagyon Az egészet nézed, akkor nagyon szűk rétegről beszélsz.
Az a helyzet, hogy e pillanatban 2025. március 15-e van, és 2026 tavaszán, ha valamilyen módon a vészhelyzetre hivatkozva Orbán nem halasztja el, akkor lesz a választás. Én azt hiszem, ezt elsősorban most tényleg Révés Jánonak mondom, azért legyünk türelemmel, hogy ahogy közeledik a kampányidőszak, egy normális kampányidőszak, nyilvánvalóan a Tiszapárt is egyre konkrétabb lesz, és egyre konkrétabb programot is tud ajánlani, mert előbb-utóbb azzal lehet nyerni, és egyre több személyiséget fog kiállítani, túl korai lenne ellőni most minden.
Azért beszélek, hogy csinálja.
Azért is, mert nyilvánvaló, hogy látjuk, hogy abban a pillanatban rengeteg pénzt fordít a Fidesz arra, hogy kutasson és figyeljen, minden lépésre azonnal megtalálja az ellenszert, újabb ígéretekkel, újabb fenyegetésekkel, mint ahogy ezt láttuk a mai napot. Gyerekek, van még 5 percünk. Osszuk fel, hogy a kettős állampolgárságról beszéljünk-e, amely veszélyeztetve van azáltal, hogy belenyom...
Nem a kettős állampolgárság, azoknak a magyar állampolgársága van veszélyben.
Mert bevették az alkotmánybe azt, ami egyáltalán nem illik oda, és ez is egy hajmeresztő, minden jogállamisággal szembe menő dolog, de volt már ilyen 1944-ben.
Hogyne, és ez a határon túli magyarokat veszélyezteti teljesen egyértelmű módon, mert ugye Romániában, hogy mi lesz, azt nem tudjuk, a román államadóságot már éppen leértékelték, vagy a leértékelés küszöbén van, hogy a szélső jobb oldal mekkora lesz a választások után, vagy az elnök választás után. Azt nem tudjuk, de rossz sejtéseink lehetnek. Abban a pillanatban válaszolnak erre a lépésre Romániában, és akik megkapták a magyar állampolgárságot, azokat elküldik.
Mire mit gondoltok, hogy ez ki ellen fogalmazta meg a Fidesz? Mert azért ezt tudjuk, hogy ez nem általában történik ez a dolog. Valamelyik réteget megcélozta vele, kit akar veszélyeztetni, kit fenyegelt és miért csinálta. Egyébként én is azt gondolom rendkívül meggondolatlan, mert amit most Révész Sándor mondott, az tragédia lesz.
Hát Szlovákiában persze, Szlovákiában pláne, hát ott eleve illegális a magyar állampolgárság, azok a szlovák állampolgárok, akik titokban magyar állampolgárok, azokat
már is visszaküldhetnék. Kevésre gondolom, hogy a határonokon túliakról van szó, azokról van szó, akik valamilyen módon, és egyébként nem hiszem, hogy százezrekről kell beszélnünk, valamilyen jogcímen kizárhatóak lennének azokból a politikai küzdelmekből és csatározásokból és lehetőségekből, amik adott esetben az Orbán rendszert bármilyen értelemben.
Jó, fölvesszük le, hogy jövőjétek.
Szóval Orbánék már céloztak arra, hogy Soros György. De ki is mondta? A miniszterelnök is kimondta, szerintem szeretne egy ilyen nagy kvázi koncepciós pártot. Soros György, ha véletlenül bemerészkedne az országba 93 évesen, akkor miután veszélyt jelent a magyar szuverenitásra, ki lenne kísérve a határra, és azt mondanák, be ne jöjjön többet, mert az állampolgársága fel van függesztve. Hogy amerikai állampolgárként miért ne jöhetne bele közelebb, azt nem tudom, de a magyar állampolgárságát dics teljesen elveszteni, ugye azért az ő léte is, állampolgársága is, élete is veszélyben volt 1944-45-ben, egyszer már ezen a Magyarországon. De engem két dolog érdekel még, hogy az egyik, hogy Kocsis Máté frakcióvezető, aki először előterjesztette ezt az indítványt, egyszer csak előjött, kicsit módosítottak rajta, a frakció máshogy nyújtotta be, majd megszólalt Kocsis Máté, hogy nem biztos, hogy ez jogilag pontosan megfelel, tehát még a saját két alkalommal módosított javaslatukra, okay. És azt mondta, ez nem biztos, hogy oké, okay. És a harmadik, nem mondtam, hogy mondat, harmadik mondat, azért az nem jutott eszükbe, hogy Kossuth Lajost 1879-ben megfosztották állampolgárságától, magyar állampolgárságától, már évtizedek óta élt Turinban. És Tisza Kálmán 14,5 éve kormányzott akkor Magyarországon, képes volt megfosztani tőle.
Meg is 1879-ben?
1879-ben.
Akkor 4 éve volt kormányon.
Biztos?
Biztos, 1879-ben
kormányon. De a lényeg az, hogy belebukott.
Köszönjük szépen, ez egy jó végszó volt. Belebukott, bizony. a magyar és az orbáni politizálás pitjánásségét mutatja, hogy egy ilyen cél érdekében hozzányúlnak egy alkotmányhoz, vagy milyen szövegnek hívják ezt
most? Alaptákolmány.
Ja, Istenem. Köszönöm a figyelmüket az elmúlt egy órában. Bolgár György, Révi Sándor, a Horváth Zoltánnal beszélgettem. A mai műsorban a munkatársam volt Csenyászki Judit, Horváth Ádám, Lantos Dániel, Turi Lui, Kemény Dániel, aki tudósított bennünket, és a szerkesztő Józsa Márta nevükben. Köszönöm a figyelmüket, Rózsa Péter hallották.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.